szövetségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 32. Zsoltár első versét énekeljük, ó, mely boldog az oly ember éltébe. A gyülekezet foglalja el helyét, és a most tanult ének első 4 versét énekeljük, a 391. dicséret első 4 versét, vedd el, Úristen, rólunk haragodat. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ugyanint szól hozzánk Máté evangéliumának 6. részéből, az első 18 versből.
Vigyázzatok! Kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert akkor nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Amikor tehát alamizsnát osztogass, ne kürtölgesd magad előtt, ahogyan a képmutatók szokták a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy a te adakozásod titkon legyen, és a te atyád látja, amit titkon tettél, és megfizet neked nyíltan. És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon, ajtódat bezárva imádkozz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Mert ha megbocsátjátok az emberek vétkeit, nektek is megbocsájt a ti mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsájtotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amikor pedig böjtöltök, ne legyetek olyan komor ábrázatúak, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek a böjtölésüket. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Te pedig, amikor böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked nyíltan. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük neked, áldott megváltó Úr Jézus Krisztusunk, hogy te voltál az, aki bemutattad az igazi böjtöt, azt, hogy hogyan kell az atyának kedves életet élni, hogy te a mennyei dicsőséget otthagyván bőjszként eljöttél, hogy hogy bemutassad az áldozatot az atyának, az odaszánt életedet. Urunk, segíts, hogy a te szent lelked által mi is otthagyjuk a magunk dicsőségét, a magunk nyilvánvaló tulajdonságait, amiket mi akarunk mutogatni, hogy mi milyen jók vagyunk, hogy mi milyen ügyesek vagyunk, hogy mi milyen kegyes életet élünk. Mutasd meg, Urunk, hogy mi az a szent élet, amit te éltél, és ezt élt bennünk, mert ez az igazi bőjt, hogyha te élhetsz bennünk, kérünk, hogy erre taníts bennünket, és ezt a könyörgésünket hallgasd meg, mert ez szent könyörgés, a te könyörgésed, Uram, mert te azt akarod, hogy egyek legyünk benned, ahogyan te az atyában, úgy mi benned. Kérünk, hogy tanítsd meg, hogy milyen a te életed, és add, hogy az ige éles törként hasson a szívünkbe, és nyilvánvalóvá tegye a mi gondolatainkat, akaratunkat, és azt, hogy mi az igazi bőjt. Kérünk, hogy legyél az ige szólójával, hallgatójával, és add, hogy ne csak az ige hallgatói legyünk, hanem megcselekvői is. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Máté evangéliumának 6. részéből, a már felolvasott versből hirdetem nektek, mert ha megbocsátjátok az emberek vétkeit, nektek is megbocsát a ti mennyei atyátok. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 32. megkezdett Zsoltárunk 4. versét énekeljük, te vagy oltalmam, őrizd meg engem. Istennek az a szent áldott igéje, melynek alapján üzenetét kívánom közöttetek hirdetni, írva található a felolvasott helyen, Máté evangéliumának 6. részében, az 1. versben. Vigyázzatok, kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert akkor nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Amen. Kedves testvérek, a hegyi beszédben most érkeztünk el a 6. fejezethez, melynek első fele az igazi kegyességet fenyegető veszélyekről szól. Ugyanakkor bőjt első vasárnapja is van, és így különösen is aktuális ez a mai ige. Az első vers rögtön megadja az alaphangot. Vigyázzatok, kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert akkor nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Az igazi kegyesség három példáját, három területét emeli ki Jézus. Nagyon sok minden másról is lehetne beszélni, de ő ezt a három talán legfontosabb területet emeli ki, az adakozást, az imádkozást és a bőtölést, hát vegyük ezeket sorra. Beszéljünk először az adakozásról. Amikor tehát alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók szoktak a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy a te adakozásod titkon legyen, és a te atyád látja, amit titkon tettél, és megfizet neked nyíltan. Szív szerint való kegyességünket ezen a területen, az adakozás területén két veszély fenyegeti. Az egyik veszély az emberek tetszésének a keresése. Így olvassuk a Jézus korabeli képmutatókról, a farizeusokról, írástudókról, általában az vénekről, előkelő emberekről, hogy kürtöltettek maguk előtt, mielőtt adakoztak volna, mielőtt alamizsnát osztottak volna. Látszólag úgy tűnik, hogy ez a kürtöltetés rendben van, hiszen honnan tudnák a szegények azt, hogy most alamizsna osztás következik? Hát olyan magától értetődő lenne, hogy kürtöltetnek maguk előtt, És akkor tudják a szegények, hogy összegyűlnek hirtelen, és részesülnek az adományban. Így lehet összehívni, így lehet összegyűjteni a szegényeket, akiknek adakozni akartak, de igazából nem ez volt a céljuk. Így akarták magukra felhívni a figyelmet, hogy mindenki lássa az adakozást. Kedves testvérek, még ma is sok olyan gyülekezet van az országban, elsősorban vidéken, ahol elvárás a gyülekezeti tagok részéről, hogy a befizetett adományokat a hirdetésekben, az adakozó nevével és az összeget megemlítve nevesítsék. Hát ez bizony az a kürtöltetés, amiről az ige beszél. De lehet másféleképpen is azért valahogy felhívni a figyelmet arra, nem kürtöltetéssel, de valamilyen más módon, hogy igen, mi milyen nagy áldozatot hozunk, milyen nagy adományt teszünk. A másik veszély nem más emberek tetszésének a keresése, hanem a saját tetszésünk keresése. Hiszen az nagyon fontos dolog, hogy mások előtt mi felmagasztosuljunk, de ez is elsősorban azért fontos, hogy saját magunk előtt, saját magunk felmagasztosuljon. Az önmagunk vállának a veregetése, ez nagyon fontos tulajdonságunk. És ezért mondja Jézus azt, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy a te adakozásod titkon legyen. Nem csak, hogy az emberek ne tudjanak róla, de még te saját magad se tartsd számon az adakozást. Tulajdonképpen mind a kettő képmutatás. Képmutatás az emberek felé, és képmutatás saját magunk felé is. Azaz az emberek becsapása, és saját magunknak a becsapása. Mert amikor úgy adakozunk, hogy nagyon is húzzuk a strigulánkat, nagyon is odafigyelünk, akkor igazából saját magunkat csapjuk be, mert az adakozásunk nem szív szerint van. Nem az Isten dicsőségét keressük ezáltal, hanem a magunk dicsőségét. Vagy mások előtt, vagy magunk előtt, de a legjobb az, hogyha mások előtt is, és magunk előtt is. Tulajdonképpen ez Isten dicsőségének a megrablása. Így olvassuk az igében, hogy dicsérjék őket az emberek. A hegyi beszéd egy másik helyén Jézus azt mondja, hogy úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Úgy tűnik, mintha ez a két kijelentés egymással ellentétben állna. Az egyik helyen tündökölni kell a világosságunknak, hogy az emberek lássák a jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mennyei atyát. Mert itt is jó cselekedet van, és ott is jó cselekedet van. De az indíték már más. A szív állapota már más. Itt a magunk dicsőítése, ott az atya dicsőségének a szolgálata. Mindig az indítékokat kell megvizsgálni, mindig a szívünk állapotát kell megvizsgálni, hogy vajon mi indít bennünket adakozásra. Az emberi nyomorúság, az emberi szükség, a másik ember rászorultsága, és ugyanakkor az, hogy azért adunk, hogy a mennyei atya dicsőítessék. Mi indít bennünket adakozásra? Az adomány eredeti görög szava, amiből különben az alamizsna szó származik, mert ez az eredeti görögnek egy elferdített, magyarított kifejezése, az azt jelenti, hogy szánalomból és könyörületességből fakadó jó cselekedet. Magyarul, az Isten és ember iránti szeretet a kiváltó ok. Isten iránti szeretetünk, mert azt szeretnénk, hogy az ő dicsősége növekedjék, hiszen ő a mi megváltó Urunk, szerető mennyei atyánk, és az emberek iránt fakadó szeretet, hogy látva a szükséget, próbáljunk valamilyen szinten segíteni? Mert ha ezek az indítékok, akkor nem fogunk kürtöltetni magunk előtt. Akkor nem fogja tudni a bal kezünk, hogy mit csinál a jobb. Akkor titokban gyakoroljuk a mi kegyességünket. Aztán tovább megy Jézus, és beszél az imádkozásról. Tulajdonképpen a három megemlített téma közül ez a legfontosabb. Tulajdonképpen az ige arányai is ezt mutatják, az adakozásról megszámoltam 4 vers szól, a böjtölésről 3, az imádságról viszont 11. Ugyanakkor, mivel éppen ez az egyik legfontosabb területe a kegyességünknek, több veszély is fenyeget bennünket, ha az imádságról van szó. Az alamizsna osztásnál a képmutatást említette az ige. Képmutatást mások felé, képmutatást magunk felé. Itt sokkal több veszély fenyeget bennünket. Itt is fenyeget a képmutatás veszélye. És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon ajtódat bezárva imádkozz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Még az imádságban is megkísér bennünket a képmutatás. Ugye itt azt mondja Jézus, hogy amikor állva imádkoznak, hiszen abban az időben állva imádkoztak, felemelt kezekkel. Ez nem is lenne önmagában baj. Az, hogy állva imádkozva, felemelt kezekkel, végül is ez feltűnő dolog, de nem baj, mert abban az időben így imádkoztak az emberek. Aztán így mondja Jézus, hogy zsinagógákban és az utcák szegletein, tulajdonképpen ez is rendben lenne. Hiszen ma is imádkozhatunk itt a templomban, és imádkozhatunk akárhol, akár az utcák szegletén is imádkozhatunk, akár metrón, villamoson, járkálás közben, bármikor imádkozhatunk. A baj megint az indítékkal van, mert ők azért imádkoztak állva a zsinagógákban és az utcák szegletein, hogy lássák őket, ahogy mondja az ige. Ez megint ugyanaz a képmutatás, mint amit az előbb láttunk. De az imádságunkat nem csak a képmutatás fenyegeti, hanem a pogányság is. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Gyakran az imádkozó arra gondol, hogyha sokat imádkozik, hogyha mélyen imádkozik, hogyha bőbeszédűen imádkozik, akkor biztos Isten jobban meg fogja hallgatni. Ismerjük a keleti vidékeknek az ima malmait, amelyeket csak forgatni kellett, és az ima malom helyettem imádkozott. De kedves testvérek, ma és élőhitű gyülekezetekben is gyakran alkalmazzák, gyakran gyakorolják, főleg fiatalok, az úgynevezett imaláncot, hogy 2 órán keresztül egyik imádkozik, aztán a következő 2 órán keresztül más imádkozik, mindenki a maga otthonában, vagy ahol éppen van. Van, aki éjszaka vállalja, hogy ne legyen olyan időpont, amikor nem imádkozik éppen valaki azért a bizonyos dologért. Minthogyha a bőbeszédűségünk által hallgatna meg bennünket Isten. Minthogyha nem tudná nagyon jól, hogy mire van szükség. Tulajdonképpen ez is pogányság. Igaz ugyan, hogy amikor a nép az amálékiek ellen harcolt, és Mózes felemelte kezeit, és amíg felemelt kezekkel imádkozott, addig az izraeli nép volt a győzedelmes, amikor már fáradtsága miatt leengedte a kezeit, akkor az ellenség kezdett felülkerekedni, és ezért Áron és Húr tartották a karjait. Igaz ugyan, hogy van Jézusnak egy példázata a gonosz bíróról és az özvegyasszonyról, aki folyton a gonosz bíró nyakára járt, és végül az igazságot szolgáltatott neki, és ezt Jézus azért mondta el ezt a példázatot, hogy nem szabad megrestülni az imádkozásban. De mégis azt mondom, hogy a szív állapota, megint a szív állapota az, az indíték az, ami bennünket meghatároz. Vajon alázat van bennünk? Vajon ott van nem csak a szavaink végén, hanem a gondolkozásunkban, a szívünkben is ott van az, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. A második nagy fenyegető veszély az imádkozásra nézve, tehát a pogányság, de van még egy harmadik veszély is, a megbocsátás hiánya. Mert ha megbocsátjátok az emberek vétkeit, nektek is megbocsátati mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. A harmadik veszély tehát a megbocsátás hiánya. De én úgy gondolom, hogy jól kell érteni ezt az igét. Mert jaj lenne nekünk, hogyha Isten csak, kizárólag csak akkor bocsátana meg nekünk, ha mi megbocsátunk. Ez fordítva működik tulajdonképpen. Ha átélem Isten csodálatos szabadítását, kegyelmét Jézus Krisztus keresztje által, hogyha rádöbbenek arra, hogy Isten bocsánata abban van, hogy Jézust a keresztre adta az én bűneimért, az én elveszett állapotomért, és ott Jézus a kereszten meghalt értem, hogyha rádöbbenek erre, és befogadom a szívembe, akkor fogok majd tudni másoknak is megbocsátani. És tulajdonképpen, amit itt Jézus mond, ez a fokmérője annak, hogy vajon megkaptam-e magam is a megbocsátást. Nem azt mondom, hogy ebben nem lehet elbukni, ebben nem lehet félrelépni, de ha Isten még nem bocsátott meg nekem, akkor én nem tudok másoknak megbocsátani. Lehet, hogy szavakkal igen, úgy, ahogy szoktuk mondani is, vagy csak gondolni, hogy megbocsátani, én megbocsátok, de azért felejteni nem felejtek. Egy nem élő hitre jutott ember megbocsátani nem tud. Ha elnyerte a megbocsátást, akkor van lehetősége arra, hogy megbocsásson. És Isten ezt várja tőle. Ez a fokmérője annak, hogy vajon ő maga a keresztben elnyert bocsánatot befogadta-e a szívébe. Ezután következik az igében a mi atyánk, a minta imádság. Erről már nagyon sokszor beszéltünk, én most ezt nem szeretném részletezni, hiszen alaptémánk nem ez, a kegyességünket fenyegető veszélyekről szólok, és ezért haladjunk tovább, és a harmadik nagy terület a böjtölés, amiről szólni kell. Amikor pedig böjtöltök, ne legyetek olyan komor ábrázatúak, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek a böjtölésüket. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Te pedig, amikor böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked nyíltan. Itt is két oldalról fenyegeti veszély a kegyességünket. Az egyik megint a képmutatás. Sőt, itt tulajdonképpen, ha nem is nyíltan, de kétféle képmutatás is ról is szó van. Az egyik a komor és eltorzított arc, hogy mások lássák a böjtölésünket. A másik viszont ennek ellentéte a túlzott vidámság és túlzott könnyedség. Ezt onnan lehet meglátni, hogy valóban erre is utal az ige, hogy azt mondja Jézus, hogy kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat. Ez a normális naponkénti testápolás. Hogy se nem az egyik véglet, az eltorzított arc és a komor arc, se a másik véglet, amikor valahogy nagyon megpróbálom felspannolni magamat, hogy hű, milyen könnyedén tudom venni a böjtöt, mind a kettő képmutatás. ne legyen se így, se úgy feltűnő. De a képmutatáson kívül van egy második veszélye is a böjtnek. Ez az igében nincsen benne, de tulajdonképpen ugyanúgy ide érthető, mint amit az imádságról a pogányság esetében mondtunk, mert a böjtnek is van egy olyan veszélye, hogy megpróbálom Istent a böjtöm által rákényszeríteni arra, amit szeretnék elérni. Egy kicsit olyan, mint az imádság bőbeszédűsége, itt pedig a böjt, hogy azért böjtölök, hogy hát ha Istent kényszeríteni tudom arra, hogy megadja, ami miatt böjtölök. Összefoglalva tehát, a kegyesség gyakorlásának módjáról szól az ige. Azt magától értetődőnek veszi Jézus, hogy kell adakozni, kell imádkozni, és kell böjtölni. Kell böjtölni is. Nagy böjt első vasárnapján ugyan a kegyesség gyakorlásának a módjáról van szó, és így a böjtölés módjáról is, de igen, vannak olyan időszakok, és ez nem feltétlenül a naptárral függ össze, nem a pénteki nappal, vagy nem a böjti időszakkal függ össze. Vannak az életünkben olyan helyzetek, amikor igenis úgy érezzük, hogy böjtre van szükség. Nem azért, hogy Istentől bármit kikényszerítsünk. Nem azért, mert itt van az ideje. Jézus egy helyen azt mondja, amikor megkérdezik tőle a farizeusok, hogy János, mármint keresztelő János tanítványai böjtölnek, meg mi is böjtölünk, ugye a farizeusok egy héten kétszer böjtöltek, hétfői és csütörtöki napon, a te tanítványaid miért nem böjtölnek? És akkor Jézus azt mondja, hogy amíg a lakodalom tart, addig a násznép nem böjtöl. De amikor majd elvétetik tőlük a vőlegény, akkor böjtölni fognak, tudnélik a tanítványok. Akkor Jézus velük volt, nem böjtölhettek, de aztán eljött az idő, amikor Jézus keresztre feszítették. És akkor eljött ideje a tanítványok számára is a böjtnek. És ezt egy kicsit általánosabb értelemben véve gondolhatnánk úgy, hogy amíg átéljük az Isten jelenlétének az örömét, hogy semmi nem választ el bennünket Istentől, addig tényleg ne böjtöljünk, mert nincsen helye. Amíg velünk van a vőlegény, addig nincsen helye a böjtnek. De hát nincsenek olyan időszakok az életünkben, amikor meglanyhul a hitünk, amikor úgy érezzük, mintha Isten távol lenne, amikor valahogy úgy megrogyunk hitbelileg, amikor magunk alá kerülünk, igen, ilyenkor lehet böjtölni, mert akkor idézőjelbe téve elvétetett tőlünk a vőlegény. Persze ez nem így van, mert Jézus velünk van minden napon a világ végezetéig, de mégis mi személyesen, szubjektíve gyakran úgy érezzük, mintha Jézus is elhagyott volna bennünket, és ilyenkor a böjt segít abban, hogy újra átéljük a vőlegény jelenlétét, hogy van személyes megváltónk, van Urunk, aki az életét adta értünk. A kegyesség gyakorlásának módjáról szólt tehát a mai ige, a kegyesség gyakorlásának módját pedig a szív indítéka határozza meg, hogy mit gondolunk magunkról, és mit gondolunk Istenről, hogy a magunk dicsőségét keressük-e, vagy Istenét, hogy uralkodni akarnánk-e Isten fölött, persze ez úgysem megy, hogy a magunk urai akarnánk-e lenni, persze ez sem megy, vagy megalázzuk magunkat az Úr előtt. Azt is mondhatnánk, hogy a tartalom kell, hogy meghatározza a formát. Ha célunk Isten dicsőítése, mert átéltük a megváltás kegyelmét, akkor nem az emberek előtt fogjuk gyakorolni a kegyességünket. Szó szerint egyébként igazságosságunkat. Tulajdonképpen nem a kegyesség szó szerepel az eredetiben, hanem az igazságosság. Hogy hogyan élünk, hogy ki az Úr. De azért, Még hogyha tudjuk, hogy a tartalom határozza meg a formát, a tanítás azért sohasem árt. Mert a komoly hívő is belesodródhat képmutatásba, hogyha elolvassuk Pál apostol levelét, amit a Galatáknak ír, ott éppen felemlíti, hogy egyszer Pétert is meg kellett fednie, mert pogányokkal evett együtt, és ezt jól tette, de amikor Jeruzsálemből jöttek testvérek, akkor visszahúzódott a pogányoktól, hogy a jeruzsálemi testvérek nehogy lássák, hogy ő pogányokkal eszik együtt, mert eredetileg a zsidók nem ehettek együtt pogányokkal. És így mondja Pál, hogy Péter is képmutatóvá lett, sőt, még Barnabás is belesodródott a képmutatásba. Igen, még a komoly hívő ember is belesodródhat képmutatásba. Ezért soha nem árt, hogyha Isten igéje tanít bennünket, még hogyha élő hitre jutott emberek vagyunk is. Magyarul legyünk átlátszók mind Isten, mind az emberek előtt. Jézus Krisztus keresztjéért, mert ő halt meg minden bűnért, még a képmutatás és pogányság bűnért is. Amen. Az igére válaszként a 443. dicséret 4. versét énekeljük, de a színes képmutatók. Úr Jézus, hadd áldjunk téged, hogy minden bűnünkért meghaltál a kereszten, hogy nincs olyan bűn, nincs olyan nyomorúság, amit magadra ne vettél volna. Mégis megvalljuk előtted, hogy ha hívő emberek vagyunk is, akkor is újra és újra megkísért a képmutatás, megkísért a pogányság, megkísért az, hogy téged valamilyen módon kényszerítsünk, vagy befolyásoljunk, akár imádsággal, akár böjtöléssel. Urunk, mindig újra és újra visszacsúszunk abba a nyomorúságba, amiből pedig egyszer már kiemeltél bennünket. Kérünk, legyen igaz ránk az, amit ígéd mond, hogyha hétszer is elesik az igaz. Ne örüljén ellenségem, mert fel kell, és tovább megy. Urunk, hálát adunk neked a megváltás csodájáért, hogy ki tudsz emelni, és ki is emelsz bennünket a bűnöknek a tengeréből, hogy újra és újra megpróbálhatunk veled járni, neked engedelmeskedni. Kérünk, hogy amikor kegyességünket gyakoroljuk, talán ez az életünk legveszélyesebb területe ilyen szempontból, hogy könnyen visszacsúszunk képmutatásba, pogányságba, ettől ments meg, ebben óvj meg bennünket. Kérünk, Urunk, gyülekezetünkért, hogy ne a képmutatóknak az egyesülete legyünk, hanem a benned élő hitre jutottak, és neked engedelmeskedők gyülekezete. Kérünk, Urunk, a betegekért, kórházi ágyban vagy otthoni betegágyon fekvőkért, kérünk a gyászolókért, különösen azokért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, te adj nekik vigasztalást és békességet, és add meg, hogy békességük, ha erre eljutnak, ne képmutatás legyen, hanem igaz szívből jövő, a te akaratodban való megnyugvás. Kérünk hazánkért, népünkért, minél többen ismerjenek meg téged a te kegyelmedből, add, hogy átlátszóak lehessenek a te irányodban és emberek irányában egyaránt. Megvalljuk, hogy minden jellemző ránk, csak éppen ez az átlátszóság nem munkálkodja a szívünkben. És kérünk a világért, hogy hívd el a tiédet erővel és hatalommal a te szent lelked által. És kérünk, Urunk, hogy magunkban, csöndben elmondott imádságainkat hallgass meg, és ha tetszik neked, kegyelmesen teljesítsd azokat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten, de előbb önmagunkat adjuk át az Úrnak.